Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén itt fennállva 47. számú énekünket, vagyis 47. zsoltárunkat, annak első versét énekeljük el. 47. zsoltárunk első verse így kezdődik: No, minden népek, örvendezzetek! Foglaljuk el helyünket, és maradjunk az egész Isten tisztelet alatt ülve, majd az áldásra fog felállni a gyülekezet. Énekeljük a 224. számú dicséretünket, annak az első 7 versét, majd a 8. az Isten tisztelet végén. 224. számú dicséretünk első 7 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy várva vársz ránk, hiszen te mindenkit vársz, aki végre hozzád jön. Köszönjük, hogy hozzánk is szóló szavad felhangzik a gyülekezet közösségében. És amikor te megszólalsz az igében, akkor az nem más, mint a te kitárt két karod. Segíts meghallani, amit mondasz. Segíts jól érteni szavadat. És áldj meg bennünket azzal, hogy amit megértettünk abban, tudjunk engedelmesek is lenni, hiszen áldásod akkor lesz a miénk, ha engedelmeskedünk annak, amit te mondasz nekünk. Azt is köszönjük, ha megítélsz, hiszen ítéleted azért van, hogy a kegyelemhez vigyem. Légy segítségül mindannyiunknak, hogy bűnös szívünkkel oda mehessünk a Golgota keresztjéhez, hogy ott irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben. Hadd legyen ez az idő most. Segíts, hogy megtörténhessen velünk az, amiért magad elé hívtál ezen a reggelen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részéből. Olvasom a 11. verssel kezdődő és a 28. verssel bezáródó ige szakaszt. Ez közvetlenül a Zákeus megtérése után való ige rész. Össze is köti a Biblia a kettőt. Ezt csak azoknak mondom, akik ismerik egy kicsit az Isten igéjét és a Zákeus történetet, hogy amikor Jézus azt befejezte, utána történik mindaz, amit most felolvasok. És mikor azok ezeket hallották, folytatta Jézus és mondott nékik egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Ezt mondta Jézus. Egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, adott nékik 10 gírát, és ezt mondta nekik, kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alatt valói pedig gyűlölték őt, és követséget küldöttek utána ezt mondva, nem akarjuk, hogy ő uralkodjon mi rajtunk. És lőn, mikor megjött az ország vétele után a nemes ember, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött pedig az első, és ezt mondta. Uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondaná ki, jól vagy, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városon. És jött a második mondván. Uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, néked is legyen birodalmad 5 városon. És jött egy másik ezt mondva, Uram, ímhol a te gírád, melyet egy keszkenőbe eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, Elveszed, amit nem te tettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondd pedig annak, a te szádból ítélek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, aki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén kamatostul kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak ezt mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondának néki, uram, de hisz 10 gírája van, és ő ezt mondta, mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van, az is elvétetik tőle. Sőt, ennek felette, amaz én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. És ezeket mondva, megy elől, felmenvén Jeruzsálembe. Kedves testvérek, a Szentírást valamennyire is forgató, olvasó emberek, azok tudják, hogy Jézus Isten országáról beszélt, amikor itt járt a földön testben, és a beszédeit döntően példázatokba, képes beszédekben fogalmazta meg. Jézus példázatai közül vannak olyanok, amelyeket még templomba se járó, Bibliát se olvasó emberek is hallhattak, és majdnem biztos, hogy hallottak is életük során már. Mert valahogy átment a hétköznapi, mindennapi közbeszédbe. Egy-egy jézusi példázat igazi üzenete. Például a tékozló fiú példázata. Vagy a szántóföldbe rejtett kincs példázata. Vagy a magvető példázata. Amit most felolvastam előttetek, a gírákról szóló példázat kevéssé ismert. Kevéssé ismert. Még a Bibliát forgatók is kevéssé ismerik. Még az Isten igéjét rendszeresen hallgatók is kevéssé ismerik, és visszagondolva életem során nem tudom, hogy az alatt, az 5 évtized alatt életemben hányszor prédikáltam csak erről a példázatról. Tehát különös példabeszéd ez. Jézus képes beszédeit, annak a tartalmát úgy lehet megérteni, ha megismerjük, hogy akiket ő a példázatban szereplőként elénk állít, tulajdonképpen kik is azok. És az eszközök és tárgyak, amelyeket a példázatban felsorol, mit is jelentenek? Ha ezeket megértjük, akkor kibontakozik Jézus példabeszédeinek az igazi mélysége. Mondhatnátok, miért nem mondta egyszerűen? De nagyon egyszerűen mondta a keleti ember számára. A keleti ember képekben gondolkozik, nem fogalmakban. Képekben láttatják meg vele az igazságot, és ők maguk is képekben mondják el az igazságot a gyerekeiknek. Ezért természetes volt Jézustól, hogy képeket használva beszélt a legnagyobb dolgokról is. Vajon ki ez a nemes ember, aki kiosztja a gírákat? Kik vajon az alattvalói, és kik a szolgái? És mi ez a gíra? És hogy is értelmezhető ez felőlünk nézve? Mert nyilván a lelkész nem azért állt ma ide, hogy egy szép bibliai mesét elmondjon, Természetesen nem. Hanem, hogy elmagyarázzam ennek a rendkívül mély, komoly, óriási üzeneteket hordozó példázatnak a ránk való vonatkozásait. Akkor is azoknak szólt ez a példázat, akik meghallgatták azt. Most itt vagytok. Én felolvastam, és ti meghallgattátok ezt a példázatot. Kedves testvérek, még egyszer utalok arra, hogy a Biblia olvasó és ismerő emberek azok tudják, hogy beszélt Jézus ilyen pénzdologról, amikor a talentumokról beszélt. És sokan úgy gondolják, hogy ez a két példázat a gírákról, meg a talentumokról ugyanaz, de szó sincs róla. És akkor menjünk a bevezetés után beljebb a példázat megértésében. A gíra az a kegyelem, amiből mindenki egyet kap. A példázatban mindenki csak egy gírát kapott. Egy gírát. Ez a kegyelem. A talentum, a kegyelmi ajándékok. A kegyelmi ajándékokban különbözőségek vannak. És különböző mennyiségek vannak. Amikor Jézus a gírát mondja, akkor Jézus a kegyelemről beszél. Ebből elég egy. De nagy baj, ha az az egy nincs. Milyen érdekes, a példázatban vannak szolgák, és vannak alattvalók, és nem kap mindenki gírát, azaz kegyelmet. Ezért beszélnünk kell majd arról is, hogy én vajon ki vagyok. Te ki vagy? Alattvaló-e? Vagy szolga? Kaptam-e gírát, kegyelmet, vagy nem kaptam? A nemes ember Jézus. Különös, amit mond ő maga, amikor arról beszél, hogy ez a nemes ember elment messzi tartományba, hogy országot vegyen magának. Milyen különös megfogalmazás. Kedves testvérek, Jézus ezt az országot nekünk vette, és nagyon drágán vette, véres háborút vívott érte, az egész nagy héten, majd a Golgota keresztén, és amikor a kígyó fejére taposott, ahogy Isten elmondta előre, hogy ez fog bekövetkezni, akkor vette meg az országot nekünk. Nekünk. A példázat tehát szól Jézusról, aki nagypénteken országot vett nekünk. Szól a gíráról, amely nem más, mint a kegyelmi ajándék, a kegyelem maga, amit Jézus csak az ő szolgáinak ad. Nézzük hát, mi különbség van az alattvalók és a szolgák között. És szeretném, hogy úgy hallgassátok, hogy ha már itt vagyok ebben a templomban, ha ez én rólam is szól, ki tudja. De ha szól, én vajon melyik vagyok? Testvérek, mindenki alattvalója Istennek. Gazdag a magyar nyelv, azt mondja, alatta van. Senki nincs Isten fölött. Mindenki Isten alattvalója. Ő van mindenki és mindenek fölött. Mi a különbség a kettő között? Az alattvalók és a szolgák között. Testvérek, elhangzik ebben a példázatban kétszer is a megfejtés. Nem én tudom megfejteni, Isten maga kimondja. egy kérdésre adott válasz a megfejtés, hogy mi a különbség a kettő között, az alattvaló és a szolga között. Az alattvalói azt üzenték a nemes embernek, mikor elment, idézem az igét, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék rajtunk, íme a nagy különbség. Ez választja el egymástól az alattvalókat, akik ugyan Isten alatt vannak, a szolgáktól, akik szolgálják Isten ügyét. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. Vajon mi akarjuk, hogy Isten uralkodjon rajtunk? És most ezt hadd kérdezzem azoktól, akik hosszú-hosszú évek óta templomba járnak. Ki mondják az alattvalók? Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon rajtunk. Vajon én hova tartozom akkor? Valaha álltál föl úgy Isten házába, vagy egy Biblia olvasás után, hogy azt mondtad, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Te hogy vagy ezzel? Lehet, hogy soha életedben ki nem mondtad, hogy én nem akarom, hogy az Isten uralkodjon rajtam. Lehet, hogy soha ki nem mondtad. De nem úgy van, hogy az életed arról beszél, hogy mégis így döntöttél? Nem akarod, hogy Isten uralkodjon rajtad. Sőt, te akarsz uralkodni az életedben, az életed minden része fölött. Mi különbség van az alattvalók és a szolgák között? A válasz erre a kérdésre. Te akarod, hogy Isten uralkodjon az életed fölött? Kérdezem szelidebben, megengeded neki, hogy uralkodjon az életed fölött? Nem sokkal inkább úgy éljük az életünket, hogy azt akarom, hogy úgy legyen az életemben minden, ahogy én eldöntöttem. Én döntök mindenben az életemben. Kit szeretek, kit nem, ki mellé állok oda, kivel fordulok szembe, mibe öltözzek, mit egyek, hova menjek, mindent én döntök el. És nem vagyok hajlandó engedni senkinek és semminek. Még hogy uralkodjon rajtam valaki, főleg nem az Isten. Testvérek, ha ezt a kérdést még sose tettem föl magamnak, magam számára is Isten előtt, Uram, mit akarsz, hogy én tegyek az életed egy-egy nehéz helyzetében, akkor az alattvalók közé tartozol még. Valaha megkérdezted-e Istent, mit akarsz én velem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Az alattvalók megüzenték, nem akarjuk, hogy uralkodj rajtunk, mi magunk akarjuk uralni az életünket. Én döntöm el, hogy férfi vagyok, vagy nő. Én döntök el mindent, azt csinálok a testemmel, a lelkemmel, az életemmel, amit akarok. Nem akarom, hogy uralkodjon bárki bármibe felettem. Lehet, hogy soha nem mondtad ezt így ki, hogy nem akarom, hogy uralkodjon az Isten felettem. De testvérek, Isten kihallja az életünkből. Kihallja a mindennapi döntéseinkből. Kihallja a boldogtalanságainkból, a csalódásainkból, a bukásainkból.
kihallja a mindennapi tetteinkből, a kimondott szavainkból.
Nem akarom, hogy Isten rajtam uralkodjon. Tudom én, hogy mi nekem a jó. Ne mondja meg az Isten. És ne mondja meg senki. Nem akarom. Alattvaló vagy-e a példázat szerint, vagy szolga? Egy dolog dönti el. Akarod-e, hogy Isten uralkodjon az életedben? Hányszor kimondjuk ezt így, ilyen kombinációban, hogy az Úr Isten, az Úr Isten. Azaz, uralkodik az Isten. Igaz? Jézus azt mondta, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Nincs semleges sarok. Aki nincs velem, mondta Jézus, az ellenem van. A másik csoport a példázatban a szolgái. A szolga napi parancsot kap az urától, így a szolga nem azt csinálja, amit akar, hanem amit az ura akar, hogy tegyem. Testvérek, minden igeolvasásunk, minden templomba járásunk, minden imádságunk, minden keresztény cselekedetünk arra lehetőség, hogy Isten előtt megállva megkérdezzük, mit akarsz velem ma? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha azt látjátok, hogy Európa megy lefelé, az azért van, mert egyre kevesebb keresztény, magát kereszténynek mondó ember. Úgy éli az életét, hogy soha meg nem kérdezi az Istent. Mit akarsz? Pedig azért van a Bibliád, azért van az Isten tisztelet, az imaóra, azért van az imádság, minden azért van, hogy megtudd. Mit akarsz, Uram, velem? Nézzétek, mivé lettünk a nagy akarásainkkal. Mivé lettünk. Magyarországon 10 házasságkötésen 8 válás jut. Senkinek nem parancsolta senki, mindenki maga döntötte el. És ha mondták, hogy ezt nem menj, ehhez nem menj hozzá, akkor is nem szól bele majd, én megmondom, tudom én, ismerem én. Tényleg. Tényleg. A szolga keresi az ura akaratát, és teszi, amit az ura mond neki. Miért olvasod a Bibliát, ha olvasod? Ha mindegy, hogy mit olvasol. Miért mész templomba Isten tiszteletre? Ha sose teszed meg, amit ott hallasz Isten szájából az igén keresztül. Ha mindig úgy mész haza, hogy akkor is úgy csinálom, ahogy én akarom. Ha belepusztul a családom, akkor is úgy lesz. Ha tönkre megy a házasságom, akkor is úgy lesz. Mindig úgy lesz, ahogy én akarom, mert én tudom, hogy mi a jó nekem. A szolga az, aki odaül és várja az urak kezét nézve, hogy mit akarsz velem, Uram. Életem minden jó döntése, ami volt, az csak akkor született, ha engedtem neki. Szolgákat előállítja, és nekik ad valamit, amit az alattvalóinak nem ad. Egy gírát. Egyet mindenkinek. Nincs különbség. No testvér, menjünk beljebb. Kaptál-e már gírát, kegyelmet? Mit gondolsz?
És mi lett vele? Átvetted? Megköszönted? Kaptál-e már kegyelmet? Honnan lehet tudni? Hát akkor, ha nem tudod, biztos nem. Egyformán mindegyiknek adott egy gírát, kegyelmet. Odaadta azzal, hogy kereskedjenek a gírával, a kegyelemmel. Forgassák. És majd amikor visszajön, elszámoltatja őket, hogy mire jutottak azzal, hogy kegyelmet kaptak Istentől. Nézzétek, olyan a példázat, mintha ez a nemes ember teljes szabadságot adott volna az embernek. Kegyelmet kaptál tőlem, azt csinálsz vele, amit akarsz. Azt csinálsz vele, amit akarsz. És elmondja, hogy mit csinálnak az emberek. Van, aki a kegyelmet, ha kapta, kiviszi az emberek közé. Forgatja. Volt olyan is, aki elrejtette. Róla tudják, hogy keresztény vagy. Betekerte egy keszkenőbe, és elrejtette. Hány emberről, aki templomba jár, senki nem tudja, hogy kegyelmet kapott. Mert elrejtette. Titkolja. Tán szégyelli. Mindenki szabadon használhatta a gíráját, a kegyelmet. De egyszer eljön a számonkérés, amikor visszajön az Úr, és megkérdezi, mit csináltál a kegyelemmel, amit tőlem kaptál? Az unokád megtudta. A vérszerinti testvéred részesülheted belőle? Mi lett a kegyelemmel? Testvérek, azt mondja Jézus példázata, hogy itt a földön megtehetjük, hogy semmibe vesszük, hogy kaptunk. Elrejtjük mindenki elől. De felelősek vagyunk, mert egyszer számon kér bennünket az, aki a gírát adta. Hogy mi lett vele? Normális dolognak tartjátok azt, hogy valaki kegyelmet kapott, és mindenki elvész körülötte? Létezik ilyen? Nem létezik. És mindegy, hogy mi lesz azzal, aki melletted ül most. Mindegy, hogy mi lesz a gyerekeddel, az unokáddal, a társaddal, az ismerőseiddel, a barátaiddal. Hogy lehetne mindegy? Mi van a kegyelemmel, ha kaptad? Testvérek, ha tudod, mert átélted, hogy mit jelent, hogy megbocsáttattak a bűneim, akkor kegyelmet kaptál. Ha egyszer meghallottad szívedbe, lelkedbe, elmédbe, mindenedbe, megbocsátotta Jézus Krisztusért az én atyám minden bűnömet, akkor kegyelembe fogadott élet vagy. És mi lett a kegyelemmel? Átragyog rajtad. Ki boldogul belőled? Árad Krisztus illata valaki felé? A kérdés az, mit csináltam
a kegyelemmel, ha megkaptam. Rettenetes dolog történik az elszámoláskor, és nem szeretünk ilyen Istenről hallani. Azt olvassuk, hogy akik nem akarták, hogy rajtuk uralkodjam, azokat hozzátok ide, és öljétek meg. Ilyen Istenről ne tessék prédikálni. Csak a jó Isten kéről. De itt van. Testvérek, van kárhozat és van örök halál. Nem mese. És tudjátok, az a döbbenetes, hogy az ítéletkor mindenki tudja, hogy én ki vagyok. Emlékeztek rá? Beszél Jézus egyszer arról, hogy az utolsó időben, mikor viszont elválasztja egymástól az embereket, két csoportba, és megint egy képet használ. A kecskéket elválasztja a juhoktól. A hívőket, a kegyelmet kapottakat. A nem hívőktől. És figyeljétek meg, hogy egyetlen egy kecske se mondja azt, hogy Uram, ez tévedés, én bárány vagyok. Én hívő vagyok. Testvérek, amikor Isten előtt állunk, mindenki fogja tudni pontosan, hogy hova tartozik. Itt mesélhetünk magunknak. De ott nem. Itt mondhatom, hogy hívő vagyok. Itt mondhatom, hogy Isten kegyelmébe fogadott élet vagyok. De a tűzláng szemű Jézus előtt eszembe se jut, hogy tévedés. Én valójában a hívők közé tartoztam. Én juhocska voltam, bárány. Testvérek, ha Isten megítél bennünket bármiben, amikor igét hallgatunk, fogadjuk el, mert csak az nyer kegyelmet, aki elfogadja Isten ítéletét. Fogad el, ha Isten megítéli az életedet, és azt tudod, hogy igaz. Azért ítél, hogy a kegyelmét átadhassa. Nem tudod megspórolni. Nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk, mondja Pál, a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amit a testben cselekedett. Meg kell jelenni. Amikor lejár itt az időnk, itt mondhatod, hogy nem megyek templomba. Engem ez az egész nem érdekel. Én mással akarom az időmet tölteni. Mindent lehet mondani itt, de ott nem. Ott meg kell jelenni. Azt mondja egy helyen Jézus, elé viszik a szolgák az embereket. Kivétel nélkül mindent. És ott minden térd meghajol Jézus előtt. Nincs kivétel. Kereskedjetek. Aki kegyelmet kapott, kereskedjen a kegyelemmel. Tudják meg a barátaid, az ismerőseid, hogy Isten megbocsátotta a bűnömet, hogy örök életem van, hogy szeret az Isten, hogy komolyan veszem őt, hogy beleszólhat az életembe. Kereskedj, forgasd. Jézus is kereskedett. Eljött közénk, ott hagyta a menny dicsőségét, minden dicsőségét a mennybe hagyott. Ott hagyta az atyát, és eljött. És eladott mindenét. Itt élt, és eladott mindenét. Azért, hogy megvegye az igaz gyöngyöt. Az te vagy. Meg én. Mindent odadott értünk. Hogy az övéi legyünk.
drága gyöngynek lát az Isten bennünket. Ha kegyelembe fogadott élet vagy, akkor drága gyöngynek látsz minden embert. Az Isten is így néz rád. Isten azt akarja, hogy megtaláld a kegyelmet, és vidd haza. Vidd haza. És kereskedj vele. Az Isten kegyelmét vidd az emberek közé. Ne rejtsd el. Testvérek, az elrejtett kegyelem. Ebben a példázatban van egy ember, aki elrejtette a gírát. Az elrejtett kegyelem elvesztett kegyelem. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, mondja Jézus, hanem a gyertyatartó is. Világítson mindenkinek ott. A kegyelmet nem azért kaptuk, hogy eldugjuk, hogy őrizzük, hogy rejtsük. Az eldugott kegyelem lassan kialvó kegyelem. Ha elrejted az üdvösséget, örömét, lassan elvész az örömöd. Ha a hit bizonyosságodról nem beszélsz, egyre kisebb és erőtlenebb lesz a hit bizonyosságod. Megdöbbentő a példázat szerint annak a sorsa, aki elrejtette a kegyelmet és nem használta. Ha nem használod, elfogy. És egyszer csak ülsz üres keresztény emberként, egy dögunalmas, vallásos életet élve, amiből menekülj kifelé. Én mondom, menekülj, a legrosszabb, ami létezik. A nem használt kegyelem elfogy. Mi van a kegyelemmel, ha kaptál? Elveszíted az örömödet, a békességedet, a hiteledet, az erődet. Mindent, amit Istentől kaptál, elveszítheted, ha nem használod. A keresztény templomok azért ürülnek ki, mert emberek ültek ott éveken, évtizedeken keresztül, és nem használták. És egyszer rájöttek, hogy nincs. Nincs, de nem azért, mert Isten nincs, hanem mert én nem használtam, amit Istentől kaptam. Elfogy és kialszik. Testvér, azzal fejezem be, azzal a különös dologgal, amivel Jézus megkoronázta ezt a példázatot. Amid van, azt mondd. Mert, mit mond Jézus? Akinek van, annak adatik. És lesz neki több. Ne rejtsd el, ne titkold el, ha csak kicsi hited van is. Mondd a kicsit. Ha csak kevés van, mondd a keveset. Amit kaptál Istentől, mondd. Erről beszél Pál, ne szégyeljétek a Krisztus evangéliumát. Mondd! Megdöbbentő testvérek az a tapasztalás, hogy sokaknak nincs üdv bizonyossága. Pedig már van üdvössége, de nincs bizonyossága felőle. Mert soha se merte kimondani. Soha se merte kimondani. véka alá tette a gyertyát. Szájjal teszünk vallást, mondja az apostol, az üdvösségre. A sajátunkra. Szájjal. És akinek van, akkor adatik. Testvérek, üdvbizonyossága annak az embernek van, aki meri mondani. Ki mered-e mondani, hogy örök életem és üdvössége van? Örök életem és üdvösségem van. Ki mered-e mondani? Bárki előtt. Magad előtt. Ki mered-e mondani? Ha nem mondod, akkor nem vagy hívő, nem hiszel. Mondd azt a kicsi hitet. Ha mondod, hogy üdvösségem, megváltom, Jézusom, bűnbocsánatom van, rögtön több lesz. Miért kell kimondani? Mert akinek van, annak adatik. Hát, ha van hited, ha van örömöd, ha van békességed, ha van üdvösséged, ha van Jézusod, ha van Istened, hát mondd, és annak adatik. Ezért leszünk sápat lelkű keresztények, ezért leszünk unatkozó keresztények, ezért leszünk boldogtalanul szenvedő keresztények, a saját kereszténységünkben szenvedünk, mert semmi örömünk nincs benne. Hát mondd, ha van. Mondd, ne szégyeld, mert akinek van, ilyen pici, annak adatik. Úgy, hogy kimondod. És ha mondod, egyre erősebb lesz. Hittem, azért szóltam, mondja az ige. Nem azért, mert éreztem valamit, hanem mert hittem. Azért szóltam. Az ördög azt akarja, hogy ki ne nyisd a szádat. Liberális testvéreink a rendszerváltás után így harcoltak a vallás ellen, hogy a hit magánügy. Egyáltalán nem az. A legfontosabb közügy. Nézzétek meg, mi lesz azokkal az országokkal, ahol elhitték, hogy magánügy. Nézzétek meg, mivé lesznek. Annak a szolgája vagy testvér, akinek engedelmeskedsz. Ha a parancsod úgy szól, hogy ne szólj, ne tégy bizonyságot, ne mondd el, annak a szolgája vagy. Ha az Úré vagy, akkor mondd, hirdesd, tedd. Ha csak ilyen kicsi van belőle, az is kincs. Mások életére kincse lesz. Benned meg sokasodni kezd. És azzal fejezem be, hogy Jézussal a szívébe az embernek mindene van. Nem szűkölködik. Mindene van. Öröme, békessége, bizonyossága, szeretete. Mindene van. Ne mondd, hogy nincs, mert az is elvétetik, amit van. Mindened van. Akinek Jézusa van, mindene van. És ne mondd, hogy nincs örömöm, nincs, mert elvétetik az is, ami van. Azt mondd el, ami már van. Nem létezik, hogy Isten kegyelme, szeretete nem tudott megérinteni. Mondd el, hogy csak egy érintésnyi van, de van. Kivirulsz, kiboldogodsz. Igazi szolgája leszel az Úrnak. Ha befogadtad Jézust, mindened van. Ne mondd, hogy nincs erőd. Ne mondd, hogy nincs hited. Ne mondd, hogy nincs reménységed. Ne mondd, hogy nincs békességed. Ha Jézust befogadtad, mindened van. És akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilye van. Úgy fejeződött be ez a példázat, ez volt az utolsó mondat. És akkor Jézus, mikor befejezte, előttük ment Jeruzsálembe. Menj ma úgy haza, hogy Jézus előtted megy. Egyszer menj haza úgy. Én Jézust követve megyek haza. Uram, te előttem vagy. Mi árthat nekem? Jó. Ennyi most elég. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, hogy mindenünk van, Urunk. Áldott legyél érettel. Köszönjük, hogy hogyan adnál te mindent a te fiaddal együtt. Bocsáss meg, hogy olyan hamar körülnézve azt látjuk, hogy lelki nincstelenek vagyunk. Áldott legyél, Jézus, amikor megbocsátottad a vétkeinket, kifizetted bűneink büntetését a Golgotán. És azóta csendes szolgáid lehetünk, szeretnénk hangosabb szolgák lenni. Olyan sok ajándékot kapunk tőled a csendességekben, az igeolvasásokban, az Isten tiszteleteken, konferenciákon. Engedd, hogy mondjuk. És ma úgy szeretnénk hallani a gyerekeinket, a fiataljainkat, hogy mondják. Hogy kimondják. És úgy szeretnénk mi hazamenni, hogy tudjuk, hogy te jársz előttünk. Mi árthatna nekünk? Senki és semmi. Dicsőség neked, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap délelőtt 10 órától Isten tisztelet van, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy holnap kezdődik Agnus ifi csoportunk nyári tábora Urkúton. Ők a legfiatalabb ifjaink, 13 és 16 év közötti serdülők. Aki tudna segíteni holnapi Urkútra való leszállításukban, arra kérem, hogy a csoport vezetőjét, Krejsz János beosztott lelkipásztor urat keresse meg. Előre is köszönjük a segítséget. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban Agnus ifink hetét is. A gyülekezet vezető lelkipásztora nincs ma közöttünk, azért, mert az egerszalóki református gyülekezetben hirdeti Isten igéjét. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Kis Györgyné testvérünket, aki 86 esztendőt élhetett. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Végezetül most az Urkuti gyermektábor résztvevői Kovács Márta tanárnő vezetésével rövid szolgálat. Nem, ez hosszú lesz. Rövid szolgálatot tartalak. Jöjjetek, testvérkéjeim!
És a reggelizés után Rút könyve alapján ültünk le az ige tanulmányozására, elmélyítő játékokkal, vízekkel és énekekkel kiegészítve. A gyermekek hittanoktatóinkkal közösen gondolkodhattak azon, hogy mennyire fontos, hogy döntéseinkben Isten akaratát megkérdezzük. Hogy mindennél fontosabb, hogy Isten mellett döntsünk, és elfogadjuk Jézus Krisztust életünk urának. Közösen gondolkodhattunk azon, hogy Isten, ami mennyei atyánk, napról napra gondoskodik rólunk. Hogy Isten megjutalmazza, ha engedelmeskedünk neki. És hogy mindig velünk van, soha el nem hagy. Esténként Pál apostol a Galatákhoz írt levele mentén a lélek gyümölcseiről beszélgettünk, igazán színes és érdekes előadások mentén. A lélek gyümölcseiről, amelyek nem a fán teremnek, és amelyek nem romlanak meg, hanem a mi életünk termései lehetnek, ezek a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Bár az időjárás a hét második felében kissé hűvösebbre fordult, azért gyermekeink szép élményekkel gazdagodhattak. Részt vehettek sportversenyen, Sólisz Gyurmával szobrászkodhattak, rajzversenyen, énekversenyen és aranymondás versenyen indulhattak. Nagy örömöt jelentettek számukra az udvari játékok is. A spontán foci és roplabda mérkőzések, a játszótér lehetőségei, a trambulin és a medencézés a mindennapos vidám tevékenységek részei voltak. A hét közepén az Ajkai strandra is eljutottunk, a gyermekek nagy örömére. A hét egyik kedvenc szellemi játéka a tábori honfoglaló Janez bácsi és az ifisek vezetésével is izgalmas perceket okozott hittanosainknak. Számunkra nagy öröm volt látni, hogy a pár éve még hittanosként résztvevő gyermekeink mostanra már szolgáló ifisekként voltak jelen a táborban. Gyermekeink körül tevékenykedve és hittanoktatóink mellett nagy segítségek voltak,
Ezúton is köszönjük munkájukat. Összességében egy szép és tartalmas hetet tölthettünk együtt. A táborvezető Kovács Márta és a hittanoktatók nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a gyülekezet anyagi támogatását és a gyermekekért, a táborért mondott imákat. Soli Deo Gloria!
Szabadító Istenünk, Zsoltárok 68-20.
Ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. 1 Péter 5-5.
Adj az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok 37-5.
Aggodalmas, hogyan néz Istenedre fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel.
záró énekünk egyetlen egy vers, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 224. számú dicséretünk 8. verse lesz a záró ének. 224-8.
Békesség, Isten velünk, a viszontlátás.